Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösek passzolnak, mint például Kyle Emberi. Én Katona Dani vagyok, vonaltról nálam pedig szokás szerint Pázsonyi Patrik.
Sziasztok!
Szia Patrik! Ezzel a Kyle Emberi féle Hail Mary-vel fogunk kezdeni. Gondolom, hogy senkinek sem meglepetés. A Bills Cardinals 30-32. Elképesztő végérték volt ez a Murray kiforgás balra, forgásból felhajítás, Hopkins felmegy triple coverage-ben, és egy másodperc alatt tényleg három egyébként nagyon jó védő között megszerzel a labdát. Ez egy elképesztően katartikus pillanata volt itt a fordulónak, meg szerintem az egész szezonnak.
Valóban gyönyörű játék volt, és nyilván Murray-t meg Hopkins-t is dicsérni kell, de szokás szerint hadd kezdjem egy kicsit pessimistán, és szidjam azokat a Bills védőket, akik között leszette, illetve hát az összes Bills védőt szerintem egy dorgálás illeti, mivel szerintem ilyen szituációban egyszerűen nem kaphatja el a VR, tehát ehhez hiba kell, védői hiba kell, hogy itt Hopkins megkaparintsa a labdát, vagy akárki megkaparintsa a labdát, ha nem mohón le akarják szedni két kézzel, hanem csak egyszerűen el akarják ütni, vagy egy kicsit jobban összpontosítanak, akkor köze nem lett volna Hopkinsnak az elkapáshoz. Nyilván ez egy nagyon-nagyon szép játék volt, de azért egy Hail Mary-nél mindig ultra nagy szerencse, és a védőjátékosok részéről egy nagy hiba kell ahhoz, hogy megvalósulhasson.
Nem tudom, én nem szeretem azért egy ilyen elképesztő, meg igazából meg ez egy zseniális játékot, mert azért tényleg Hopkinsnak olyan erős keze van, hogy azért hárman oda ütöttek a, hogy oda, tehát ott voltak a labda környékén hat másik kéz igazából a Hopkinsé mellett, és így is meg tudta tartani a labdát. Nyilván most lehet, hogyha más mennek fel a védők, akkor megvan, de az is lehet, hogy akkor sincsen meg, mert azért tényleg Hopkinsnak szerintem az egyik, hogyha nem a legerősebb keze van az összes elkapó közül a ligában, úgyhogy tudom, hogy te pessimista, meg optimista állok, vagy így szoktunk hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy én így kell most itt a Hopkinsnak a zsenialitását emelném ki, vagy egyébként azt is, hogy Murray, hogy ki tudott mozogni, és nyilván ez egy élmény, tehát felhajította, de hát azért kevesen jutottak volna el odáig, szerintem, hogy egyáltalán fel tudják dobni ezt a labdát Hopkinsra.
Abszolút, és nem is akarom elvenni ennek az élét, és most nem is arról van szó, hogy pesszimista vagyok, de azért alapesetben, mint mondjuk labdás ütősportot játszó játékos, én pontosan tudom, hogy ezt ilyenkor azért el lehet ütni, és akár náluk gyengébb védők is elüthették volna. Egyrészt rosszabb ütemben ugrottak, mint Hopkins, másrészt rosszul emelték a kezüket. Most nyilván nem akarok ennél jobban belemenni, úgyhogy szerintem térjünk is át nagyjából, hogy milyen volt a mérkőzés, mert itt a végjáték azért is sikerült ennyire izgalmasra és fordulatosra, mert szerintem sok hibával játszott mind a két csapat, és nagyon-nagyon sok szép dolgokra képesek, Ellen is, Murray is, Dix is, Hopkins is, meg nagyon sok szép hívás volt a mérkőzés folyamán, de alapvetően szerintem nagyon sok hiba is volt a két csapat részéről, és ezért nem tudta magabiztosabban esetleg egyik csapat megnyerni ezt a rangadót. Úgyhogy én nem voltam elájulva egyébként a két csapattól, maga a mérkőzés nagyon jól alakult, viszont sokkal többet éreztem mind a kettő offenszben. A defense-eket olyan szempontból lehet dicsérni, hogy mutattak be pár nagy játékot, azért volt interception mind a két oldalon, a Bills-nek a védelme például az első fél időben nagyon felkészült játékot mutatott, aztán valahogy elfáradtak, és például a futás védekezésüket azt nem nagyon tudták összetenni, hát majdnem 200 yardot tett fel a Cardinals, vagy talán többet is. Úgyhogy alapvetően szerintem még mind a egyik csapat sincsen arra kész, hogy mondjuk valódi contenderként beszéljünk róluk.
Igen, és igazából, hogyha tényleg nem lett volna ez az óriási játék a végén, akkor ez egy nehezen megfogható meset volna számomra, vagy hát egy összességében, de továbbra is, mert tényleg ezért a Billsnek elég sok esélye volt arra, hogy megfordítsa a mérkőzést, ehelyett azért elég sok hibát vétett, ellen is zászlók is voltak, és azért tényleg ott elment három olyan drive, amiből amúgy megfolytatta volna a meccset a Bills, de nem sikerült, aztán a Cardinals sem tudta lezárni, úgyhogy igen, furcsa volt itt a felvezetés a végjátékhoz, és aztán amikor ugye sikerült a Bills-nek a fordítás, az is egy elképesztő dobás volt a Sellentől, tehát a túlsó hashmarkról a túlsó sarokba bedobni Diggs-nek, az is egyébként egy parádés dobás volt, és nem kevés idány tudta volna ezt így oda dobni. És hát igen, utána megint jött a másik fordítás, de hogy Ellennek ugye előtte volt, hát szerintem háromszor ott oda Patrick Petersonnak alatt, tehát egész meccsenekből csak egy interception lett. Tényleg olyan furcsa találkozó volt így összességében, és egy nehezen megfogható mérkőzés, vagy nehezen értékelhető így mind a két csapat oldaláról.
Akiket még dicsérni akartam, azok a Bills elkapók, mert Diggs ugye ennél a szenzációs ellendobásnál is azért szép touchdown mutatott be. Beasley-nek is volt egy touchdown, ahol nagyon-nagyon megetette Petersont, nagyon sokszor játsszák magukat tisztára, illetve hogyha nem is tisztán vannak, akkor is azért biztos kézzel elkapják a labdákat. John Brown is, ő inkább a mérkőzés elején volt aktívabb, szóval ő, amellett, hogy Ellen is jól játszik periódusonként, ez az elkapó trió, ez nagyon-nagyon nagyban segíti az ő munkáját. A play hibásokkal kapcsolatban vegyes érzéseim vannak, mert megint azt éreztem, hogy a mérkőzés elejére volt egy terv, egy szisztéma, ami kb. Egy másfél negyedig a Bills-nél működött, onnantól kezdve viszont kicsit hát konzervatívvá és kiismerhetőbbé vált a játék, és sokkal több improvizálás kellett például Ellen részéről, hogy pontokat tegyenek föl, úgyhogy ebben továbbra sem sokat javult szerintem a Bills, ami így a bestük lehet, mert fél időig sokkal jobb csapatnak éreztem őket, mint a Cardinals-t, viszont onnantól kezdve meg abszolút elfölt az előnyük.
Igen. Mind a két oldalon tényleg lehet akár a játékhívásokat, akár a stratégiát kritizálni adott esetekben. Én még Murray-re akartam így kitérni, hogy most feljöttek ilyen MVP hype tweetek és beszélgetések, amit mondjuk egy kicsit túlzásnak érzek, mert egyébként attól függetlenül, hogy talán az egyik, hanem a leglevédekezhetetlenebb játékos jelenleg, vagy irányító jelenleg a ligában.
Ezeket fogadjunk, Bálint szellőztette meg ezeket a dolgokat.
Ezt nem tudom, most tőle nem olvastam, vagy nem láttam.
Mert idény elején ő mondta be MVP-nek Murray-t, ha jól emlékszem.
Tudom. Igen. Mert egyébként tényleg elképesztem, hogy a csávot csinál, mert tényleg, hogyha futást és paszt együtt nézzük, akkor talán ő a leglevédekezhetetlen, nem tudom, mi a jó szó ez erre még, de mindig az az érzésem, hogy még ennél több van benne, mert passzban azért inkonzisztens és abban javulatna, tényleg a földön nem lehet vele mit kezdeni, mert nem tud felvenni vele egyszerűen a versenyt, de úgy passzban kicsit többet várnék, főleg, hogyha ilyen játékosok mennek az MVP-t, mint Mahomes, meg Rodgers, meg Wilson, de ezt most legyen majd beszélünk róla. Szóval miért a véleményed meg így Murray-ről?
Igen, én is hallottam ezt a bust több podcastben, meg írásban is láttam. Nekem egy picit furcsa is volt, mert én még abszolút nem gondolok rá úgy, mint MVP jelölt, és nem azért, mert szörnyen játszana, de hiányzik valahogy az a játékában, az a konzisztencia, ami például Mahomes-t vagy Wilson-t az első hat meccsen jellemezte. Én nem érzem annyira lehengerlőnek a játékát, inkább ezt a wow faktort érzem a játékában, ami helyenként megvan, de ez nálam nem ér föl azzal, hogy MVP jelöltként is akár beszéljünk róla, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogyha most itt a végén ezt a paszt Hopkins nem húzza le, ami kétségtelen, hogy ebben a játékban Murray-nek is nagyon nagy része volt, de azért valljuk be, hogy tehát ott azt Hopkins húzta le mégiscsak három védő között. Ha azt Hopkins nem húzza le, akkor kikap a Cardinals, egy TD-vel kevesebb Murray mellett, meg 70 yarddal. Kíváncsi vagyok, akkor például ugyanez lett volna a másnapi társalgás, szerintem nagyon nem, úgyhogy én egyetértek azzal veled, hogy nincs ott szerintem még annyira, mint az említett többi QB, valamint abszolút inkább ez a wow faktor jellemzi, mint egy konzisztens MVP teljesítmény.
Igen, bár ugye ez a wow faktor sokszor elég lehet, főleg, hogyha mondjuk megnyeri a csoportját a Cardinals, mert ugye jelenleg holt versenyben állnak ott a Ramszel meg a Seahawks-szal, úgyhogy ez sem elképzelhetetlen forgatókönyv, és akkor azért lehet esélye úgy, mint alulról jövő, vagy hát esélytelnebb csapattal induló, és elég jól teljesítő irányító. Azt mondjuk, azt el tudom fogadni, mondjuk a top 5-ben van MVP szinten, mert az így rendben lehet akár. Ugorjuk akkor tovább. Ravens Patriots 17-23. Na hát erre nem nagyon számítottunk szerintem.
Igen, bár az időjárás szerintem egy picit belenyúlt ebbe a mérkőzésbe, de nem veszem el a kreditet a Patriotsról, akik egyrészt szépen felkészültek a Ravensből, másrészt a futball legalapvetőbb szintjén tudtak dominálni, ugye a falaknál mind a támadó, mind a védőfalban szerintem nagyon jól játszottak. Ugye a támadófal az nagyon-nagyon sok lyukat nyitott a futáshoz, a Ravens ellen nem szokott ennyire menni az ellenfeleknek a futójáték, hát majdnem föltettek 200 yardot, az nagyon-nagyon beszédes, és mindezt úgy, hogy a Onwehu, a rookie-uk, ráadásul még csak nem is játszott annyira jól, tehát szisztém, vagy rendszer ben együtt játszottak jól, és tudták lenyomni a Ravens-t. Nyilván itt egyébként a Ravens sérülései is szerepet játszottak ebben, de ettől függetlenül szépen működött, valamint a Ravens támadófalát is sokban tudták tartani, és persze itt is a sérülések kicsit a Patriots oldalára álltak, mármint a Ravensnél itt is voltak hiányzók, például a sok rossz snapnek ehhez is lehetett köze. Szóval egy szó, mint száz, a két fal csatáját megnyerték mind a két oldalon, és tulajdonképpen ez jelentette a különbséget ebben a rossz időjárásban.
Igen, teljesen értek, hogy a védőfalból Calais Campbell és Brandon Williams esett ki, és aztán, hogy valamennyi időre Derek Wolf is, de azért visszatért. A támadófalból ugye Stanley, aki korábban kiesett, és akkor most leültették Flukert is, és amúgy sem volt stabil a belső támadófal, meg ugye Skura sérülésekkel bajlódik, vagy volt egy kis új sérülése talán, tehát a rossz neppek azok valamilyen szinten tényleg ennek köszönhetőek, bár ez nem feltétlenül menti fel a center, mert akkor vagy ne játszom, vagy nem tudom, de hogy két drive-ot ölt meg igazából legalább, ugye volt egy negyedik és egy, ahol elrontotta, és egy nem tudom, első és 10, vagy második és 10, amiből 16 yardos hátra haladás lett, úgyhogy ezek nagyon rosszul jöttek a Ravensnek. Hát igen, a végén meg tényleg olyan tiretű lett így hirtelen, hogy úgy tűnt, hogy az égiek sem akarják, hogy ezt a Ravens megfordítsa.
Igen, de közben is nagyon-nagyon furcsa mérkőzés volt, mert egyik irányító sem játszott jól. Nem az, hogy kifejezetten sok hibával játszottak, de hogy úgy nem tudták mozgatni a szálakat, tehát ha a futójáték megakadt, akkor igazából a támadó sorozat is megakadt, és a Ravensnek több esélye is lett volna itt a végén megfordítani a mérkőzést. Egyiknél sem jöttek azok a playek, vagy azok a meghatározó playek, amiket megszokhattunk tőlük, és persze, hogy ezt mondtuk, ez részben a Patriots dicsérete, de részben valahogy nem éreztem azt a kreativitást, vagy azt az átütő erőt a Ravens offense-ben, amit szoktunk érezni náluk. A Patriots pedig nagyon-nagyon jól csinált a támadó oldalon, nyilván részben rákészítette az időjárás meg, hogy Newton azért nem játszott elképesztő formában az elmúlt időben, hogy a Ravens defense nem tudott megvillanni, nem tudott semmilyen playmaker dolgot mutatni, ami eldönthette volna a javukra találkozót, és azért ők rendszerint szoktak jelentkezni egy-egy ilyen nagyobb játékkal. Én nagyon kíváncsian várom, hogy ez milyen hatással lesz a két csapatra, mert itt most fölröppent az is, hogy akkor a Patriots akár még a playoffért harcban lehet. Én erre nagyon-nagyon sok sanszot azért nem adok, mármint nyilván százalékosan sincs sok esélyük, de amúgy sem érzem őket most itt a győzelem ellenére sem annyira rájátszás contender csapatnak. A Ravens nél pedig azért nálam kicsit billeg egész évben a dolog, és ez most nagyon csúnya volt tőlük, még akkor is, hogyha az időjárásra félig meddig rá lehet fogni ezt a dolgot.
Igen, ez azért felhozott a Ravensnél olyan erősebb kérdőjeleket, amikkel így nehéz ezt mit kezdeni szerintem a playoffban. Nyilván a sérülésekkel, amiben tudnak már mit csinálni, de minden csapatnak vannak sérülései. Az, hogy nincs elkapó, az óriási probléma, tehát az, hogy már közben nem tud senkit megverni, azon kívül, hogy elmegy mélyre, és akkor hát, ha gyorsan lesz valakinél, az egy elég nagy probléma, és rajta kívül meg nem tudod kinek oda adni a labdát, ugye most még Andrewsnak lehet, de szerintem ő is a tavalyi játék alatt teljesít, más Titannek nem maradt, így hogy elcseréltek Hurstot, meg most ugye Boyle is kiesett, úgyhogy szerintem a Ravens hát nagyon meglepne, hogyha idén főcsoport döntő bejutna, nem, inkább azt mondom, hogy szuperbólba jutna, az nagyon meglepne. Nem, tehát szerintem most olyan hiányosságok vannak offense oldalon, amik egy ilyen rendszerrel nem fognak tudni működni, és ez megint előjött, hogy hátrányból ez a Ravens, ez nem tud egyszerűen játszani.
Abszolút, és amit még ki akartam emelni, hogy a linebacker suruk az kifejezetten gyatran játszik, és itt sajnos ki kell emelni az elsőkörös rookie Quint is, aki hát például a Burkhead TD-nél, oké, az egy szép trükkös játék volt alapvetően, de hát én egyrészt gyorsabban olvastam a játékot, mint ő, másrészt pedig szerintem gyorsabb is lettem volna annál a playnél, mint ő, ami azért nagyon-nagyon minősíti szegényt. És hát egész évben szerintem szenved coverage-ben, meg most utasod, nincs előttem hirtelen a teljesítmény, de coverage-ben mindenképp, és itt ezen a mérkőzésen is több rossz játéka volt, és tőle vártuk azért, hogy ott nagyjából együtt tartjam, és nyilván egy fiatal játékostól nem elvárható, hogy igazi vezér legyen, de hogy kicsit úgy a linebacker sort egyben tartja, ez nem nagyon következett be, és a futás ellen ez hasonlóan fájdalmas lehet, mint most a Patriots ellen volt, valamint tavaly a Titans ellen például.
Igen, és nagyon érdekes volt, hogy a Sports Illustrated-nél Albert Breer kérdezett meg vezető beosztásban lévő embereket, és Patrick Quinn-t ki Defensive Rookie of the Year-nek ezen a szavazáson, ami hát elég furcsa.
Nem értem.
Én sem.
Abszolút nem értem. De még sem. Az a vicc, hogy ugye nincsen olyan nagyon sok jó védő rookie, amit beszéltünk is, de hogy pont Quint hozzák ki ebből, az azért elég meglepő.
Igen. Még Patriotsnak akartam kiemelni, ugye Myers-t a passzolt térdéje miatt is, ugye elkapásokban is fellépett, és egész megbízható célpontnak tűnt. Nyilván viszonyítva a többi Patriots elkapózó utóbbi egy-két évből. És Damien Harris meg elég jól futott, és ez jól működött, nyilván ennek a ebben a támadófának is nagy szerepe van, de szerintem őket is érdemes kiemelni. Seahawks Rams 16-23. Hát Patrik, mikor láttál ennyire rossz Wilson meccset utoljára?
Hát múlt héten, vagy előtte. Nem tudom, mikor jártatok.
Az sem volt.
De igen, tehát nyilván ezzel csak arra akartam utalni, hogy az elmúlt időszakban, és most már az időszak azért lassan 3-4 hét Wilson nagyon messze került az MVP formájától. Ezen a mérkőzésen is volt ugye több eladott labdája, ráadásul volt úgy eladott labdája, amit visszafújtak, és ezek nem olyan eladott labdák, hogy fölpattannak, vagy 50-50 labdák, hanem kifejezetten rossz hibának mondhatóak, főleg egy Wilson szintű irányítótól. Nem tudnám megmondani konkrétan, hogy mi lehet a baj, mert még azt se lehet mondani, hogy folyamatosan nyomás alatt van. Oké, most a Rams azért viszonylag sokat tartott a nyomás alatt, de nem kéne, hogy ezen egyenes arányos legyen azzal, hogy mennyire rosszul játszik, és hát ez nyilván kihat azért a Seahawksra is, mert azt tudhattuk, hogy ha az offense lassul, akkor ez a defense azért nem fogja őket meccsben tartani, és hát nem is tudta meccsben tartani őket. Érdekes látni, és kíváncsi, várom azt is, hogy Wilson visszatalál a formájához, mert a védelem egy picit sem tudott javulni, pedig most már Adams is visszajött, Dunlap is ott van a sorban, egy minimális fejlődést vártam volna tőlük, és ez nem következett be. Úgyhogy amiről évelején beszéltünk, hogyha a támadósor nem tudja tartani a tempót, már pedig nem tudja, akkor azért ez a Seahawks bajban lehet.
Szerintem egyébként a védelemben most ez nem egy sem konkrétan nem volt akkora probléma, mégis csak 23 pontot kaptak, meg többször leprancsolták a Rams offense-t a második fél időben, amikor még azért meccsben volt a Seahawks valamennyire. Tehát szerintem, hogyha most jó lehet, hogy akkor a Rams is abban rákapcsolatban, de hogyha itt Wilson hozza a jobb formáját, akkor nem lett volna akkora probléma a védelem. Bár nyilván ezt sose tudjuk meg, tehát nyilván ez egy ilyen nagyon feltételezős dolog. De igen, az biztos, én sem tudom, hogy mi lehet itt az oka igazán Wilson visszaesésének, vagy rosszabb játékának. Ez nem egy csak konkrétan az, hogy ez a Rams defense, ez egyébként nagyon jól össze van rakva. És most azt hiszem a DVOA alapján a legjobb védelem, a legjobb passzvédelem biztosan, és abban már nem vagyok biztos, hogy a legteljes mindent figyelembe véve a legjobb védelme, de az, hogy Remzi, hogy levette a pályára a DK Metcalfet, és hogy egyébként Darius Williams a túloldalán két picket szerzett, és ő is nagyon jól védekezik, ez egy nagyon jó cornerback duónak néz ki, hát ugye Lockett és Metcalf összesen 7 elkapásból 94 yardot szerzett, ami a legkevesebb kettőktől ebben a szezonban, Ramsey-nek meg 44 coverage snapja volt, és kétszer vették célba, egy 5 yardos elkapást sikerült mellette szerezni, úgyhogy nagyon jól játszik a két első körért megszerző cornerback, nem úgy, mint a túloldalon, a szintén két első körért megszerzett Jamal Williams, aki azért, vagy Jamal Adams, bocsánat, aki oké volt most is két szekje, meg jó játszik, de nincs akkor a hozzáadott értéke, mint Ramsey-nek talán.
Igen, most gyorsan pár szó csak Adamsról, hogy igazából tényleg továbbra is érezhető hatása néha a meccsen, meg mutat nagy pléjeket, de alapvetően abban, amiben egy safety-nek jónak kéne lennie coverage-ben, meg ebben a nagy range-ek bejátszásában, abban gyengélkedik. Most tök jó, hogy a line of scrimmage környékén pusztít, akár tud pass rusholni is, de safety-ként nem feltétlenül ebben kéne jeleskedni, vagy nem ezzel kéne a saját teljesítményét felszínre hoznia, hanem abban, hogy passz ellen is összerántja a csapatot, és ő is jó, már pedig ez nem igazán történik meg. A másik, amiről beszéltél, hogy mennyire jó a Rams védelem, erre én is ki akartam térni, és itt most a podcast előtt hallgattam egy másik amerikai podcastet, és arról beszéltek, hogy a Rams védelem mennyire összeállt itt a szezon közepére, és hogy hasonlóan, mint anno a McVay offense, itt is a matematika segítségét próbálják a maguk javára állítani, tehát olyan formációkat próbálgatnak, hogy mindenhol emberelőnyt tudjanak maguknak kiharcolni a támadó fal elleni harcban. Nyilván ez hozzájárul az is, hogy a secondary jó teljesítés, általában a coverage-ből nem kell extra linemeneket, vagy extra embereket blitzelni, küldeni, vagy küldhetnek blitzelni is embereket, mert hogy a secondary tagjai megoldják a coverage dolgukat, és hát nyilván azért a védőfalban Donald munkája az folyamatosan érezhető, tehát ha azért ő nincs kettőzve, akkor mindig megoldja a feladatát, és ez mellett szerintem a Rams offense is dicsérni kell, akik most azért nagy bajba kerülhetnek, mert Whitworth kiesése egész szezonos, vagy akár karrier endinget jelentő sérülése.
Elvileg visszatérhet még a szezon végére, most azt mondtam, hogy most ki kell a jó páratet, de nem szakadt el a keresztalagja. De hát szezon végére térhet majd csak vissza
valószínűleg. Hát hosszabb időre kiesik, ami valószínűleg érzékeny fogja érinteni azért a csapatot, mert ez továbbra is az offense akkor működik jól, vagy igazán jól, amikor a támadó fal megvédi Goffot, a futáshoz tud lyukakat nyitni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen megindult ez a Rams, és ugye akár mondanám is, hogy behúzzák, a jelenlegi alapján behúzhatják a divíziót, de most pont itt támadófal sérülékenysége miatt kivárnék a következő meccsel, vagy a következő két meccsel, hogy megnézzem, hogy hogyan fognak teljesíteni itt az igazi veterán vezérük nélkül. De minden esetre sokkal pozitívabb csalódás ez a Rams, mint gondoltam volna a szezon előtt.
Igen, és nekem kifejezetten a védelem, ahogy említetted is, Brandon Staley nagyon kreatív sémákat hoz egyetemről, hoz játékokat és sémákat, úgyhogy tényleg ez egy tök jó defense lehet. Az offense kapcsán talán lehetnek kérdőjelek, nem feltétlenül Seahawks szintű védelem ellen. Jönnek ezek majd ki, de érdekes lesz az NFC West versenyfutás, mert tényleg ugye a Seahawks, a Rams és a Cardinals is azonos mérleggel áll, úgyhogy ez a következő hétforduló, ez elég jónak ígérkezik ilyen szempontból. Chargers Dolphins 21-29, jött a Tua vs. Herbert csata, és hát igazából Dolphins on fire, mert 5 győzelem zsinórban, nagyon megy ez a Miami most.
Igen, de mielőtt szerintem itt elkezdenénk mondjuk Tuáról, vagy hát nem tudom, mennyit akartál beszélni Tuáról, de szerintem ez a csapat Tua nélkül nagyon jó, vagy Tua nélkül is nagyon jó, ugyanis például itt az elején úgy szereztek könnyed előnyt, és lehetett volna akár nagyobb előny is, hogy Tuának sózásokat semmit tenni a mérkőzéshez. Megint volt a special teamnek volt ugye egy blokkolt pántja, akkor az 1 yardról jöhettek, majd egy nagyon szép visszahordás, akkor meg kb. 45 yardról jöhettek. Nyilván meg kell oldani a rövid fieldes szituációkat is, és Tua játékában sem sok kivetnivalót találtam a tegnap este, de alapvetően ez a Miami továbbra is meg tud villanni a játék minden elemében, és ezért ennyire jók, nem pedig azért, mert itt Tuával akkora fejlődést értek volna el. A védelmük is nagyon stabil, a corner párosuk az év elején nem tetszett, viszont mostanra hát igazi, tehát múlt, vagy tegnap például igazi shutdown cornerként, cornernek tűnt Howard és Jones is, úgyhogy nagyon-nagyon stabilnak tűnik ez a csapat. Nem tudok még feltétlenül mindig Tuára úgy nyilatkozni, ahogy gondoltam, hogy fogok három mérkőzés után.
Igen, én is azt írtam fel, hogy nem kellett Tuától sok igazából ez a meccsen, mert nem kellett túlvállalni a magát egyáltalán, tényleg ugye volt ilyen, ahogy mondtad, special team turnover, defensive turnover, úgyhogy így nyilván egyszerűbb az ő helyzete is, és ez nyilván Brian Floresnek is a dicsérete, mert jól edzősködik, és szerintem az év edzője címért nem vagy versenyben lehet, de szerintem akár favorit is lehet, hogyha így megy a Dolphins tovább, legalábbis jelenleg nekiadnám ezt a címet, úgyhogy tényleg jól néz ki a Dolphins csapatként, és ahogy mondtad, igen, Tuától nem láttunk túl sok extrát ezen a meccsen, de hibát sem igazán, tehát egy hibája volt, amikor végül is elkapás lett, de adott a keletbeli kezébe a labdát, csak átcsúszott közötte. Amúgy meg jól lemenedzselt a játékot, szerintem rendben volt, meg pozitív volt, összességében egy újonctól, de igen, nagyon hosszú labdákat nem láttunk tőle, de 10-10 fölötti labdán sok volt tőle, vagy 15 fölötti. Ez a meccsen most nem is kellett, mert azért maga biztosan húzták be, és tényleg, ahogy kiemelted Xavier Howardot és Byron Jones-t, ketten együtt 5 elkapást engedtek 45 yardért, ami azért egy Keenan Allen, Mike Williams túlóval figyelemre méltó.
A túloldalom viszont én most először éreztem azt, hogy Herbert inkább egy közepes game managernek tűnik, mint nem tudom, egy nagyon jó franchise irányító, aki a túlzás, hogy eddig folyamatosan nagyon jó franchise irányítónak tűnt, de hogy én eddig nagyobb átütő erőt éreztem, és most valahogy úgy éreztem, hogy nem megy neki sem, az offense-től sem jöttek azok a kreatív hívások, nyilván ezek a Miami érdemei is azért részben, mert el lehetetlenítették valamennyire őket, de nem volt annyira dinamikus ez a Chargers most itt offense oldalon, mint azt az előző hetekben Herbert alatt megszoktuk. Most is volt egy pár szép passza, de most érezhetően két győzelmes csapatnak és két győzelmes irányítónak tűnt Herbert az elmúlt fordulókkal ellentétben.
Igen, ez nem volt a legjobb meccs, sőt, tehát nyilván, tehát Wilsonnak is vannak gyengék, cserének, meg valószínűleg talán nem annyira, de nyilván ezen most nem nézett ki a jól. Elvették ilyen ellent előle, és így nagyon nehéz helyzetbe került szerintem, mert nem volt másik ember, akire igazán tudna támaszkodni. Úgyhogy én elsősorban itt a Dolphinsnak a védelmét kreditelném ezzel kapcsolatban, vagy őket emelném ki, hogy ezt azért elég jól megoldották, de az is látszott, hogy a Chargersnek nem volt B-terve, és itt ez az edzői felelősség is, úgyhogy nem kíváncsi ezek, hogy kirúgják Anthony Lynn-t év végén, mert azt gondolnám, hogy ez érik egyre inkább, mert most is azért az offense nem volt túl kreatív, és tényleg az, hogy nem volt egy B-terv, hogyha kéne, de elveszik, akkor mi lesz a következő. Buccaneers Panthers 46-23. Hát a Saints elleni vereségért most a Panthersnál bosszút a Buccaneers. A Ronald Jones fumble után 9 darab pontszerző drágot vezetett zsinórban. Úgyhogy azt hiszem 550 yard körül tett fel, offense tényleg hasított a támadósat.
Igen, pedig az első fél időben azt lehetett érezni, hogy egy olyan shutout lesz, mint a Chiefs ellen, és a Panthers végig tartani fogja tudni a tempót, de aztán a második fél időben a Tampa védelem egyrészt fölélett, vagy fölébredt, a Panthers offense meg kicsit visszaesett játékban. Én az elején pont ugyanazt éreztem, mint a Chiefs ellen, hogy ez a Panthers offense igazából tét nélkül játszik, és kreatívak, bátrak, neki mentek kétszer negyedik kísérletre, tudták is tartani a tempót Bradykkel. Még a védelmük is úgy, ahogy helytállt, ugye ott szereztek egy labdát, azzal hoztak egy short field pozíciót Bridgewateréknek, és hát 17 pontot kaptak ettől az elég pofás Tampától egy fél idő alatt azt még nem mondtam volna annyira vészesnek, aztán ami utána történt, azt hagyjuk is. Szóval a lényeg, hogy az első fél időben az a Panthers volt a pályán, akit eddig megszokhattunk, működtek a kreatív hibások, és így minden sziporkázott, aztán a második fél időben egyszer csak így megtört a lendület, és onnantól kezdve viszont hát elég gyászos volt a produkció. Ugye Bridgewater is kisebb sérülést szenvedett, de ha jól tudom, ő sok időt azért nem fog kihagyni.
Valószínűleg hát egy-két meccset valószínűleg ki kell hagynia, legalábbis így elsőre úgy tűnik, de nem hosszabb távú, tehát nem annyira vészes, de szerintem az a héten nem fog játszani.
Szóval, na igen, hogy a Buccaneers védelmet megdicsérni kell, akik hát szokásukhoz híven azért elég erőszakosan és erőteljesen támadták a labdát, ugye szereztek, vagy volt több labdaszerzésük is, valamint kulcs sztápjuk is olyan pillanatban, amikor nagyon kellett. Ha meg átugrunk ugye Bradyékre, nagyon-nagyon szépen szétszórta a labdákat. Most ugye egészséges volt ugye a két fő elkapója, ugye meg Antonio Brown is végre, hát nem tudom, jobban be lett vonva a játékba, és így a három fő elkapó az már túl nagy falat volt ennek a fiatal Panthers defense-nek, és akkor ezt még kiegészítették egy Gronkkal. Abszolút egy olyan Tampa offense láttunk, amit el is tudtunk képzelni így nevek alapján, és ez így nagyon félelmetes lehet most. Lehet, hogy pont a Panthers defense az nem egy nagyon jó fokmérő volt erre, de a múlt heti vereség után ez abszolút egy olyan statement win volt, és olyan produkció volt Bradyéktől, ami alapján azt mondanám, hogy hát az NFC-nek, ha nem is a fő, de az egyik fő esélyesei maradtak.
Igen, azért ugye ezt a múlt heti meccset szerintem túl lehetett reagálni sokaknál, tehát azért nagyon beleszaladtak a teverésbe, és nyilván az elég csúnyán nézett ki, de szerintem azért az összességében a csapat megítélésén nem kellene akkora sorbát ejtsen, nyilván egy kicsit kell, mert azért az látszott, hogy a Saints az egy elég rossz meccsebb a Buccaneersnek. Egyébként a védelmet annyira nem dicsérném ezen a meccsen, mert szerintem megint rossz volt Bowlesnak a taktikája, és megint, legalábbis az első félben mindenképpen, és ott visszaléptek mindig zónázni, és nem jammelték az elkapukat, pedig azért ott rohadt nagy darab kornereik vannak, nem értem, miért nem az erősségeikre épít Bowles, és nyomja oda a line of scrimmage-re őket, hogy jammeljék az elkapukat, mikor benne ebben a legjobbak, és ezzel tudnak a legtöbbet hozzáadni a játékhoz. Ugye ezt nem értem Bowles-tól, hogy ezt miért csinálja. Az offense-nél meg ezt, igen, ahogy mondtad, ugye Evans, Gardner, Antonio Brown és Gronkowski is legalább 50 elkapott yardot szerzett, tehát azért Brady jól elosztogott a labdáit, de nekem tehát annyira nem tetszett jó Brady játék, vagy annyira nem játszott jól Brady, belehibázgatott, több térét is ott hagyott a pályán, nem ez volt a legjobb meccse, mondjuk 46 ponttal legyen a legjobb meccsed igazából.
Nem volt többre szükség, én inkább azt érzem, hogy nem volt többre szükség, de abban egyetértek, hogy ott fönt hagyott pár nagy játékot a pályán.
Valahogy Jones lehetnék kiemelni, ugye 98 ráros futott TD-vel, ami franchise rekord, meg nem tudom hányan, öten voltak, akik, vagy négyen voltak, akik ilyen hosszú futott TD-t szereztek talán.
Ő a negyedik.
A negyedik, ja. Lépjünk tovább. Washington, Detroit 27-30. Talán ezt leadott egy 21 pontos előnyt. Én bele is könyvettem ugye a hosszabbítást, de aztán 16 másodperc alatt végigment a Lions, és meg tudta nyerni a mérkőzést, részben egy nagyon hülye Chase Young roughing the passer büntetésnek, részben azért egy-két jó step-ball passznak is.
Igen, alapvetően ez egy eseménytelen mérkőzés volt szerintem. Kettő játékrészt tudnék kiemelni a Lions oldalról, ami jól működött. Egyrészt a támadófal szerintem egész szépen megvédte Staffordot, és pont a futballteamnek volt eddig annyira jó a defensív lánya, akik ellen nem gondoltam volna, hogy így fog működni. És nem csak, hogy jól védték meg Staffordot, de a futáshoz is jó lyukakat nyitottak, de Andre Swift kapott ugye nagyobb szerepet, és ezt meg is hálálta, összesen majdnem 150 scrimmage yardot feltett. Valamint Staffordot kell megint kiemelni, aki hát tényleg a game winning drive-ok királya, mert megint csak egy lehetetlen helyzetből megnyerte ezt a mérkőzést, és Goladény nélkül hozott le egy olyan jó meccset, ami szerintem igazából méltán lehet büszke. Úgyhogy alapvetően ez egy jó mérkőzése volt szerintem a Lions offense-nek, pedig a football teamnek a védelmétől többet vártam. A túloldalon pedig Alex Smith megint csak majdnem visszahozott egy mérkőzést, aztán mégsem, tehát ez meg most az ő sajátja lesz, hogy már két mérkőzést is majdnem vissza tudott hozni, de aztán valahol félbe mentek a dolgok. Nyilván ugye nálam mindig ki kell emelni, hogy már az ön hatalmas teljesítmény, hogy pályán van, és hogy passzol, nem tudom, több mint 300 yardot, az egy nem rossz teljesítmény, de nem is mutatott semmi olyan különlegeset, ami, vagy hát nem tudta a végén megnyerni a mérkőzését a csapatának, ami nem egy annyira jó dolog. Megint lehet beszélni akár Gibsonról, aki futott két TD-t és megbízhatóan teljesített. Igen, hát őt meg nagyon sokszor vették célba. Tehát ez most valami új sajátja itt Smith-szel ez a kapcsolat. Nem tudom, vegyes érzéseim vannak a futballtímmel kapcsolatban, de nem érzem annyira szörnyűnek őket, mint évelején talán gondolhattuk, ellenben annyira stabilnak sem a labda két oldalán, mint amit néha föl tudnak villantani.
Igen, hát ugye az látszik, hogy Alex Smith a legjobb irányítójuk a rosterem, és szerintem most jól is játszott az előző meccs, azért szerintem jóval kevesebbet tudott mutatni, mint itt ez volt pár középtávoli labdája az oldalvonalhoz, amik elég tetszetősek voltak, tehát szerintem én most elégedett voltam vele, vagy elégedettebb voltam vele, mint az eddigi beállásai során, és igen, hát nem tudta végigvinni az utolsó drive-ot, és ott is már kapott egy elég ajándék zászlót a bíróktól, egy defensive pass interference truffantra, negyedik kísérletre, tehát ott már végig kellett lenni a mérkőzésnek igazából. De azért, hát tehát végül is elvitte 27-27-ig a csapatot, aztán majd a 16 másodperc alatt én már nem rajta múlott már, hogy abból lett valami. Az tényleg meglepő volt, hogy csak egy darab QB hitet tudott a futballtén felmutatni, ami azért ezt a védőfalat elnézve nem túl szép teljesítmény, és Chase Young sem játszik túl jól egyébként, főleg ahhoz képest, ahogy várunk tőle. Most a Roughing the Passer büntetésen kívül sem tudott igazából nagy nyomást helyezni Staffordra, úgyhogy ez probléma szerintem náluk, mert enélkül meg azért annyira nem túl jó a backseven, hogy maguknak megoldják a dolgokat.
Én meg pont Youngot olvastam egyébként valahol a Defensive Rookie of the Year candidate, vagy hát nem candidate-nek, hanem hogy ő lenne valaki. Már nem tudom, hogy hol olvastam, talán az Athletic-en volt egy cikk, de az tény, hogy ez a mérkőzés most abszolút nem segítette ehhez a céljához.
Igen, nehéz lesz év újonc védőjét választani, mert itt senki, aki nagyon kiemelkedne. Nem mindig Greenfield, de ő se ezt most éppen jól tett igazából, vagy olyan hú de jól, csak hát senki sincs, aki igazán jól játszana a védők között, ami érdekes versenyé teszi ezt az egészet. Jaguars Packers 20-24, hát megszorogatták a Packers-t, a végén esélyt kapott Luton a megváltása, de csúnyan arcon csapta a valóság és a végre életjelet utató Packers-teszes. Mi történt itt a Jessica-n, ezt a meccset értettem talán legkevésbé az egész fordulóban?
Hát pedig egy kiélezett mérkőzés volt, igazából csak annyi történt, hogy a defense-ük összeszedte magát, és Rodgers-ék pedig rengeteg hibával játszottak, és ezért lehetett szerintem szoros ez a találkozó. Ugye itt Rodgers-nek is volt eladott labdája, Adams-nek is volt eladott labdája, pont a legjobbjaik mutatták be ezeket a rájuk nem jellemző hibákat. A Jaguars meg szépen kihasználta ezeket a dolgokat, de nyilván ennyi van bennük, tehát hogy az ellenfél hibáit kihasználva is meg tudják csak szorongatni őket, de nem képesek behúzni a győzelmet még ilyenkor sem. Szerintem a Jaguars defense-t alapvetően dicsérni kell, a futójátékot nagyon elvették a Packers-től, és a fiatal secondary játékosaik is nagyjából tudták limitálni Adams-éket. Ugye, hogyha nincs ott az a nagy Wilder-Scantling játék, akkor annyira nagy 20 yardos játékokat sem engedtek nekik, pedig Rodgers-re ez volt jellemző itt a forduló alatt. Túloldalon pedig ott inkább nehéz megállapítani, hogy mi történt, mert Luton nem játszott jól, ellenben a Packers defense sem játszott jól, és akkor ennek volt köszönhető az, hogy valamennyire tudták tartani a távolságot az ellenfelükkel. Lehet, hogy az volt, az játszott ebben nagy szerepet, hogy a Packers picit talán beleállult ebbe a mérkőzésbe, és pont annyit adott ki, amennyi kellhetett, vagy amennyi kellett.
Igen, az lehet, hogy így átnéztek is, tehát Jack Johnson, most én is jöttem hirtelen a következő sorsolásuk, de hát azért nem meglepő, hogyha Jack Johnson nem vették fel, de annyira komolyan, mint az esetleg kellett volna, de azért úgy meglepő volt, hogy nem tudtak nagyobb távolságot tartani, és itt ugye hátrányban is voltak, azért sokáig legalábbis egyenlő volt. Most nézem, hogy Colts Bears lesz a következő két mérkőzése a Packersnek, hát nem tudom, mennyire akartak arra előre készülni, de itt ez most nem nézett két túl jó Packers mesnek. Pestres kb. Egész meccsen nem volt, csak az utolsó pár játéknál, amikor sikerült ott kétszer szekkelni, meg belekergetni arra egy kísérletes hülyeségbe. De igen, nem nézett ki ez a védelem túl jól. Nem tudom, bármilyen következtetésre lehet-e vonni ebből a meccsből. Jaguars talán versenyképesebbnek tűnt, mint az előző hetekben, de köznél be tudom ezt a ellenfél gyengeségének, és kicsit talán felettük a lovát nézésnek.
Most, hogy láttuk, hogy Luton amire képes ez a Jaguars, mit gondolsz egyébként Misó testméről visszatekintve?
Nem tudom, szerintem Luton még nem is járt semmit, igazából ez nem egy sem. Tehát hogy úgy nem éreztem azt, hogy jobb lenne, mint Minshew, mert Minshew sem volt jó, különösebben, tehát nem arról van szó, az látszik, hogy egyik sem vett semmire a Jaguars, hogy itt irányítót kell draftolni, szerintem ez az egyetlen következtetés, amit ebből le lehet hozni, ebből a két irányítóból.
Az sikerülni is fog nekik, mert korán fognak húzni.
Nagyon úgy néz ki, igen. 49ers Saints, 13-27, tök jó kezdte a 49ers meccset, aztán jött két Muff Punk, egy Mullins Interception és három Alvin Kamara TD, aztán el is lettek intézve.
Szép összefoglalása volt a mérkőzésnek. Hát a mérkőzés elején még valamennyire a Shanahan rendszer tudta segíteni szerintem ezt a 49ers-t, illetve talán a Saints nem kezdett annyira élesen, de azért az a New Orleans, amikor minden fegyverük ott van, akkor nagyon-nagyon szét tudja húzni a védelmet, és amíg Kamara ilyen ikletett formában van ráadásul, addig nagyon nehéz lelassítani ezt az offenszt. Pedig Breeze szerintem kimondottan nem játszott jól addig sem, amíg nem sérült meg. Tehát megint nem volt sok tíz yardnál hosszabb átadása, nem is volt annyira pontos magához képest, tehát akár foghatóak is lettek volna, de egyszerűen annyira sok oldalú tud lenni ez az offense, ha mindenki egészséges, hogy egy sok sérült el felálló Ninersnek erre nem volt esélye, meg hát a Saints defense kell dicsérni, akik nagyon-nagyon jól fogták a futást, és nagyon ott voltak a line of scrimmage-nél, mindig megcsinálták a szerelést, és Mullensre is az nagy nyomást tudtak helyezni, szóval őket most abszolút lehet dicsérni. Az a baj, hogy a Frisco-ról meg továbbra sem tudok sokat elmondani, mert amíg ennyi sérült el kell lehúzniuk a mérkőzéseket, addig egyszerűen nem láthatjuk meg a valódi erejüket, és ugye most már így nagyon elúszni látszik a szezon, úgyhogy ezt egy picit sajnálom, minden esetre a Saints itt az elmúlt két fordulóban elég magabiztosnak tűnik.
Ez a meccs annyira azért szerintem nem éreztem ezt, főleg az első fél időben, amikor még azért Fortnite ezt vezetni tudott, meg tényleg az a két elejtett pantot ott jó helyzetbe kerülni a Saints. A védelem tényleg egyébként jó volt, Chauncey Gardner-Johnson-t lehet kiemelni, aki mindenhol ott volt. És igen, ahogy mondtad, azért az offense azért annyira nem nézett ki jól Breeze-el az élén. Thomasnak csak két elkapása volt, nyilván Kamara szállította továbbra is a jargyait. Mit gondolsz, hogy most, hogy Breeze ugye megsérült, és ki kell hagynia valamennyi időt, ezt nem tudom még, hogy mennyit, de szerintem az egy pár hét lehet, ahogy így olvasgattam az első híreket. Mire megy így James Winstonnal majd a Saints?
Alapvetően én nem bízom Winston játékában, mivel ő pont ellenkezője Breeze-nek a labdabiztosság szempontjából, ami nagyon nem jön jól a Saints-nek. Most nincs előttem a sorsolásuk, de alapvetően azt mondanám, hogy azért a liga aljához tartozó csapatokat magabiztosan kéne verniük Winstonnal is. Nyilván sok kamerát fogunk látni a következő fordulókban. És ami engem igazán foglalkoztat az az, hogy a csapat többi része, itt mondjuk a védelmet, meg a special teamt értve ez alatt főleg, mennyire kapja össze magát, mert legutoljára, amikor megsérült Breeze, akkor nagyon-nagyon tették magukat. Amennyiben ez megvalósul, akkor azért nem lesznek olyan nagy bajban.
Egyébként Falcons, Broncos, Falcons, Eagles, aztán Chiefs, az a következő öt meccs, és akkor Vikings, Panthers a vége. Falcons azért meg szoktak szenvedni csoportmeccseken, legalábbis kettőt nem tudom, mikor nyertek utoljára ellenük. De igen, tehát alapvetően nem olyan vészes itt a következő négy meccsnek a sorsolása, mert a Broncos, Eagles, azt ugye mind a ketten tapasztalatból tudjuk, hogy nem túl verhetetlen kategória. Falkosz most azért felszívta magát, ott nem lehetnek, hogyha mondjuk az egyiket elbukná az én kettőből.
Igen, ez alapvetően azért a Falkosz ellen netes lehet. Nem tudom, hogy mit várjak Winstontól, és a labdaeladásoktól félek elsősorban nem attól, hogy nem tudja mozgatni a szálakat, mert azért Payton tartom annyira jó edzőnek, hogy vele is összerak egy offense, így, hogy mindenki más egészséges, de Winston bármikor benne van egy nagyon furcsa interception például.
Ahogy benne van, nagyon furcsa interception a következő meccsen két irányítójával is. Eagles Giants 17-27, és egy kisebb csoda történt, mert Daniel Jones és Carson Wentz sem adta el a labdát egész mérkőzésen.
Igen, én is ezzel akartam kezdeni, hogy furcsa volt, hogy hiba nélkül játszott a két irányító, viszont ettől függetlenül sem éreztem, hogy a két támadósor annyira olajozott lett volna. A Giants egy-egy drive erejéig jól nézett ki, főleg ott a legelején, de továbbra sem gondolom azt, hogy Daniel Jones lenne itt hosszú távon a megoldás a Giantsnél, bármennyire mozgatta most viszonylag jól a szálakat. Az elkapói nagyon-nagyon jól segítették ki, Gallman szerintem nagyon jól szállt be futóposzton, a védelem az pedig elég nagy meglepetésre hosszú fordulók után is kompetensnek tűnik, nem elitnek, meg top 10-nek, de hogy egy ott szorosan a top 10 mögött, ott mondjuk a 10-15, top 15-be talán be is férnének. Eagles oldaláról meg azért érthetetlen ez a dolog számomra, mert most egész sok sérült visszatért, ha jól tudom, még ha nyilván limitált, néhányan limitált játék lehetőséggel is jöttek be, ettől függetlenül semmivel nem nézett ki jobban se az offense, se a defense, mint az előző fordulóban.
Igen, ugye főleg offense oldalra jöttek vissza sérültek, meg bye weekend is volt egy csapat, tehát minden adott volt az, hogy egy jobb offense teljesítmény felkerül a pályára, de hát szerintem ez most így most mindenki beláthatja, hogy az igaz offense, ez egy kalapszar jelenleg, tehát hogy igazából ugye Vince eddig azért lehetett kritizálni, mert túlságosan hősködött és próbált megoldani a labdát, és azért elrontott a dolgokat. Na most ugye megmondták neki, hogy akkor most ezt ne csinálja, hanem játssza a rendszeren belül, és kiderült, hogy a rendszer szar. Egyszerűen az egész offense az egy nulla, nincsenek sűrűsre játszott elkapók, Vince is gyengén játszik, ez egyszerűen borzalmas az egész offense jelenleg, pedig most tényleg ott volt Gardner, ott volt Rieger, ott volt Fulgham, Sanders is visszatért, tehát igazából majdnem a teljes stáb elérhető volt, ehhez képest harmadik kísérleteken 0-9, és nincs megjelzhető játékosok, borzalom az egész, tényleg nagyon rossz nézni.
Igen, jó, hogy ki emelted a rendszert, mert tényleg nem látszik az elképzelés feltétlenül a Philly játékán, ami külön fájdalmas, hogy a defense is sokkal gyengébb, mint vártuk, és a Giants elkapók nagyon-nagyon könnyen okoztak zavart szerintem a secondary-ben, illetve a védőfal sem annyira dominál, szereztek 3 sekket, de én azt szoktam meg tőlük, hogy azért Daniel Johnson-nél sokkal nagyobb sakban tartják, mint itt múlt este tették.
Igen, hát ahogy a legtöbb pénzt fektetjük a belső védőfalba, ehhez képest semmit nem sikerül kihozni onnan, tehát nagyon rossz nézni, és akkor hátul meg aztán a szokásos forzalom, úgyhogy nem lenne szerintem ördögtől való ötlet az egész edzői stábot elküldeni védelemtől offenzen át mindenki, úgyhogy nem jó a helyzet. Egyébként szerintem Jones a túladon hatékony volt, jól játszott, úgyhogy nem volt extra feltétlenül, de ez egy rendben volt az a meccs tőle. És ami nagyon fontos, hogy még él a remény a 4 győzelmes csoport győztesre, ami azért igazi kuriózum lenne, de ha valakit 5-nél többet nyer ebben a csoportban, azt nem látom, tehát hogy az nem fog megtörténni, hogy valaki 6 győzelemmel bejött a play-off, úgyhogy ez egy maximum 5 győzelmes rájátszás csapat lesz, itt bárki is kerül be a 4-esbe.
Az a furcsa, hogy mindig éppen az lövi magát lábon, aki éppen fölfelé velőnek, tehát most nem lenne meglepő, hogyha most a következő fordulóban pont a Giants kapnak ki, akkor esetleg nyerne egyet az Eagles, vagy a football team, vagy ha mindenki kikapna, és a Cowboys nyerne, tehát minden elképzelhető itt, csak az nem, hogy sok meccset nyerjen az, aki megnyeri ezt a csoportot.
Erre lesz, hogy alig vannak már csoportmeccsek, tehát az Eaglesnek van még 2, a Giantsnek 1, és akkor a Washingtonnak meg talán 3, azt hiszem, és akkor a Dallasnak is 2, vagy nem tudom, tehát már nincs sok meccs, amit így meg lehet nyerni csoporton belül, és a csoporton kívül meg hát eddig is 2-t sikerült az egész évre megnyerni, és az egyik ugye egy Falcons elleni volt a Cowboys-tól, a nem tudom hány pontos leolvadás volt az már éppen a Falcons-tól, hogy az a furcsa van szedik, és azt hiszem, másom, hogy a Fortnite-es sikert van egy igazak, meg Barry, ami tényleg a csoda kategória volt, vagy hát Nick Mullensnek a teljesítmény, úgyhogy jól néz ki a csoport, én tényleg szurkolok annak, hogy 4 győzelemmel valaki ezt megnyeri, mert az megismételhetetlen lenne szerintem. Én kedves csapatom, után áttérünk a tiédre, Broncos Raiders 12-37, Drew Luck 4 interceptionnel ajándékozta meg a Raiders-t. Hogy állunk most vele, mindenki elvesztette a hitét benne, mert én már egyébként igen.
Azt nem tudom, hogy mindenki elvesztette a hitét, de én már abszolút, és az a baj, hogy én már lehet, hogy nem ezen a mérkőzésen veszettem el, hanem ez a mérkőzés csak megerősített abban, hogy nem ő lesz itt a jövő franchise irányítója. Mérkőzésről mérkőzésre ugyanazok a gyermetek hibák jönnek ki belőle, még azt sem lehet mondani, hogy folyamatosan bele van kényszerítve ezekbe a rossz hibákba. Nyilván a támadó fa gyengékedése nem segíti, de amikor nyomás alá kerül, vagy olyan improvizálásra kényszerítik, ami nem a play eleme, akkor folyamatosan rossz döntéseket hoz, bedobja a triple coverage-be, megdobja simán olyankor a labdát, amikor az elkapója nincsen jó pozícióba, és egyszerűen ennyi rossz döntéssel és eladott labdával nem lehet életképesnek lenni. Én azt aláírom, hogy a támadófal az sajnos nem annyira fejlődött előtte, mint gondoltuk, a play hibások továbbra sem jók, de ettől függetlenül sajnos el kell ismernünk azt, és föl kell ismernünk azt, hogy Locke nem franchise QB matéria, vagy hát legalábbis egy nagyon alátett rendszer kell ahhoz, hogy ő egy franchise QB matéria legyen.
Arról mit gondolsz, hogy itt a támadó koordinátor csere az jó döntés volt-e a Holtz azonban, hogy Pat Shurmur ugye érkezett Scangarello helyett?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert most nyilván a játékot látva azt mondanánk, hogy nem volt jó döntés, főleg úgy, hogy Locke-nak ott működött az év végén sok minden. Ettől függetlenül Scangarello rendszere nem volt egy jó rendszer alapvetően, tehát nem mondom, hogy indokolatlan volt a váltás. Nagyon nehéz kérdés, de az biztos, hogy Shurmuré az itt Denverben megbukni látszik. És hogy itt most ki jobban hibás, vagy hogy egy másik irányítóval és egy jobb támadófallal működhetne ez, az is szintén nehéz kérdés, de lassan én is ott vagyok, mint az igazi, hogy mindenkit el kell küldeni, és akkor a mindenkiben most már Elvis is beletartozik.
Na, és nem pedig Big Fine Joe azért szerintem nem áll rossz.
Hát,
nem tudom, hogy most...
Az a baj, hogy nála meg az a probléma, hogy védő guruként, ez most a Raiders ellen nagyon-nagyon csúnya volt. A védelmünk egyébként, amíg mindenki egészséges volt, hozott nagyon jó meccseket, Dvoa meg egyéb hatékonysági mutatókban sokszor és sokáig egész jók voltunk, de az elmúlt mérkőzéseken már a védelem is nagyon csúnyán néz ki, és tudom, hogy sokat sérült, de ettől függetlenül vele kapcsolatban is kicsit meginoktam.
Beszéljünk a Raiders-ről egy kicsit. Ugye Carr szerintem szuper volt, nagyon jól játszott azon a meccsen, és hát a két futót kell kiemelni, mert Jacobs és Booker is 5 yardos átlaggal, illetve jobb, mint 5 yardos átlaggal futott, és fejenként két-két TD-t értek el, úgyhogy offense szinten nagyon jól nézett ki ez a Raiders, meg hát végül is defense szinten is, mert a 4 turnover ez azért, vagy 4 interception azért az jól mutat, de úgy van, hogy az még így az első fél időben azért tudott így haladgatni Igen, összességében.
A Raiders egyébként folytatja azt az építkezést, amit már tavaly is láttunk tőlük. Amit továbbra is hiányolok, az a... Hát nem tudom, hogy fejezzem ki a wow faktoron kívül máshogy. Nagyon-nagyon stabil az egységük, és van egy jó szisztémájuk, amiben Gruden belerakta őket. Nagyon hatékony ez az offense, de egyszerűen számomra nem nyújtja, vagy mutatja azt a modern kori támadósort ez a kárvezette alakulat, ami nekem hatékonynak, vagy igazán hatékonynak tűnik. Aztán nyilván itt velem is van a hiba, mert ettől függetlenül jól működik ez az offense, és tényleg dicsérni lehet őket. A védelem az most valóban jó napot fogott ki, nyilván kellett ez egy nagyon gyenge Broncos offense is, de a védőegységnél még mindig azért viszonylag kis százalékban tudják sietetni az irányítót. Most lehúztak 4 interception, de alapvetően nem jellemző ez a playmaker mentalitás sem az egész csapatra. Ettől függetlenül ők folyamatosan fejlődnek, ha nagyon kicsi ütemben is, de haladnak előre, és ez szerintem rájátszást érhet idén.
Igen, hát nehéz lesz a dolguk, mert azért elég kemény ott a harc a wildcard helyekért az AFC-ben, ugye 5-en állnak ott egy azonos mérlegre, ugye a Colts, a Titans, ezt számoljuk egynek, mert egyik megnyerő csoportot, Dolphins, Ravens, Browns és a Raiders, tehát 5-en állnak 6-3-mal, ebből 3 fog bejutni. Úgyhogy szép végjáték lesz ebből. Utolsó előtti mérkőzésünk a Bengals Steelers csoportrangod, ami 10-36-tal zárult. Nem tudom, volt egy túl érdekes, mert szerintem nagyon simán nyert a Steelers, mindkét oldalon dominált.
Igen, és ez főleg a számomra a Bengals volt csalódás, mert sokkal hatékonyabb támadójátékot vártam tőlük. Nyilván a Steelers defense dicsérni kell, akik közel 45%-ban nyomás alatt tartották Borót, és ez nagyon-nagyon nem ízlett itt a fiatal irányítónak. Az egyetlen használható célpontja ráadásul a szintén újonc Higgins volt, akivel szerintem talán a legjobb kémiát alakították ki, de a többi játékszerét elvették ezen a mérkőzésen, a futójáték sem működött, és miután a Steelers egy megnyugtató előny szerzett, folyamatosan passzolni kényszerültek, itt pedig elég nagy hátrányban vannak akkor, hogyha az ellenfél tényleg majdnem minden második játékban ott tud lenni a nyakadon. A Steelers-től körülbelül azt kaptam, amit vártam is, voltak nagy játékaik is, azért Deontay Johnsonnak volt több 15 yardos elkapása, szépen szétosztja a labdákat benn. Nem azt mondom, hogy ez a mindent elsöprő támadójáték jellemzi őket, de ugyanaz a stabilitás és rendszer, amit eddig láttunk tőlük, és nem hiába ők az egyetlen veretlen csapat.
Igen, a Steelers offense-ben szerintem az volt most plusz, hogy tényleg meg voltak a hosszabb játékok is. Ez mindenképp egy pozitívum volt, hogy azért Dükben megmutatta, hogy megy ez még neki hosszabban is, és nem csak a rendkívül gyorsan eldobott labdák mennek, és a rövid játékok. A túloldalon pedig én olyan statisztikát olvastam, hogy Burrow 17-szer volt nyomás alatt, és 0-13 és 4 szek. Tehát egyetlen egyszer sem sikerült nyomás alól kiosztani egy pontos labdát, ami nagyon durva, hogy mennyire megfojtotta tényleg a Steelers védelme a Bengalsnek a támadásait. És akkor a végére maradt a Jets, mivel nem volt bye weekend, ezért őket nem tudtuk a végére hagyni, de a Texans Browns lett, ami sok szempontból hasonlóan rossz meccs volt, mint egy Jets találkozó. 10 hétre nyert a Browns otthon. Hát a himnusz alatt nagyon durva időjárás volt, és aztán ugye villámlás miatt 37 perccel halasztani is kellett, de annyira ráálltak a csapatok itt a futásra, hogy így is hamarabb vége lett, mint a Washington meccsnek.
Hát főleg Browns állt rá annyira a futásra, hogy a második legnagyobb százalékban futották a labdát az egész idei szezont minden csapatot tekintve, de nem volt szükség másra, mivel a Texans kőkeményen falta a yardokat a visszatérő csáptól is. Ez a futóegység egyelőre liga top 3 legalább, ami a Brownsnál van. Nagyon szépen futtatták az órát, nem mondom náluk sem, hogy ez egy meggyőző siker volt, és a Texans védelem nem a legnagyobb mérce, de igazából ennyit kellett hozniuk, tehát én nem éreztem egy pillanatig sem a mérkőzés alatt azt, hogy a Texans jelentősen tudna haladni, ami egy picit furcsa egy Watson vezette csapattól, hogy ennyire nem tudtak semmit kezdeni támadó oldalon, de itt pedig, ha megfordítjuk a dolgokat, akkor a Browns defense is dicsérni kell, akik hatalmas százalékban helyeztek rányomást, megint csak Miles Garrettet lehet elővenni, aki a szekje mellett azért sokat volt ott Watson arcában, úgyhogy igazából egy eseménytelen mérkőzés volt, ahol a futójáték dominált, és ebben a Browns sokkal előrébb jár.
Igen, és hát ugye az időjárás azért megnehezítette a passzjátékot, azért is volt nehezebb a Texans dolga. A végén azért volt csapnak egy ilyen hosszú futás, amivel nem ment be, tehát nem uram, miatt a fantasy tulajdonosok eléggé mérgesek lehetnek, de hát így volt a legbiztosabb a győzelem. Ez valószínűleg nem vigasztalja azokat, amit pont emiatt kaptak ki a fantasy-ben csapjukban, de nyilván csapnak nem is az a dolga, hogy őket szolgálja ki elsősorban. Na, véget ért akkor az összefoglalónk. Érdekes hétfő esti rangadó lesz. Vikings látogat Chicagóba. Mit vársz ettől a csoportrangadótól?
Azt várom, hogy a Chicago front seven az kúkot valamennyire kordában tartja, és ez egy nagyon-nagyon érdekes matchup lehet, mert azért a Vikings főleg kúk vitte a hátán az elmúlt fordulókban, viszont most a Bears ellen pont egy olyan matchup jön számára, vagy számukra, ami nagyon-nagyon nem kedvező. Én nem azt mondom, hogy itt totálisan le fogják tudni nullázni a kiváló futót, de hogy szerintem limitálni fogják tudni valamennyire, és hogyha Cousins passz készségére kell alapozni a Vikingsnak, akkor már annyira nem lesznek előnyben. Ellenben a túloldalon meg hát tudjuk, hogy milyen irányítójáték van, vagy hát egyáltalán milyen támadójáték van, amit még ez a közepesnek mondható Vikings defense is kordában tud tartani, úgyhogy én alapvetően kevés pontot várok. Nem tudnék tippelni, hát ha mondani kell győztest, akkor talán a Bert mondanám, de ez így nagyon, nagyon szoros összecsapás lesz, legalábbis szerintem. Ellenben olyan szempontból érdekes, hogyha a Chicago most sem tud nyerni, akkor azért ők elég nagy bajban kerülhetnek, tehát nekik sokkal fontosabb a mérkőzés.
Igen, ugye két ellentétes irányba ívelő csapat játszik, hiszen a Bears 5-1-ről áll most 5-4-del, a Vikings pedig elindult felfelé, most 3-5-tel. Ezt is behúzzák, meg lesz még egy pár következő könnyű meccsük, akkor akár kopogtathatnak itt a 7. helyért, ha szerencséjük van. Ha ez egy nem hétfő esti rangadó lenne, meg nem kiemelt mes lenne, akkor egyébként a Vikings-re tettem volna, mert szerintem most ők jobb formában vannak, meg jobbak lehetnek, de Kazisztak a hétfő esti rangadós, meg prime time, meg minden ilyesmi statisztikái, azok nem véletlen alakultak úgy, ahogy. Úgyhogy ezért tippeltem én is a Bears-re, de nem fogadtam a megközlési, tehát pénzt nem vettem. Tenni egyik oldalra sem, meg semmilyen szempontból, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan nézhetem majd éjszaka végig a találkozót. Ilyet, hogyha nyer a Bears, akkor egyedül nyerem a heti tipp versenyt, ugye ezért izgulatok esetleg. Megvoltunk akkor a mai adásunkkal, holnap kedvesti fényekkel jelentkezünk, így online formában, úgyhogy az ilyen szokás szerint, csak nem a stúdióból, és utána pedig egy hét múlva ugyanilyenkor jelentkezünk a 11. fordulónak az összefoglalójával is. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, nézzétek holnap a kedvesti fényeket, sziasztok!
Sziasztok!